Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Zsoltárok könyve 49. fejezetében, a 6. verstől a 9. versig terjedő igerészben, valamint a 16. versben eképpen. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, talán többen észrevették, hogy a korintusi második levél magyarázatának befejezése után egy újabb sorozatba kezdtünk. A Zsoltárok könyvének egy egységét magyarázzuk, amelyet úgy hív a szakirodalom, hogy az úgynevezett kórahita Zsoltárok, hiszen a feliratban ez szerepel, ezeknél a zsoltároknál, hogy Kórah fiainak zsoltárai, tehát Kórah fiai, mint lévita énekesek a templomban, az Isten tiszteleten, ezekkel az énekekkel magasztalták az Urat. Hamarosan végzünk is ezzel a sorozattal, még néhány sorozat van hátra, a 49. Zsoltár illeszkedik ebbe a sorozatba, amely a legnehezebb talán a kórahita zsoltárok között a témáját illetően. Engedjék meg a testvérek, hogy egyszerűen újra gondoljam, végigmondjam ezt a zsoltárt, követve a zsoltár gondolatmenetét, és miközben ezt teszem, én hiszem, hogy felragyog az a gyönyörűséges krisztusi evangélium, amely olyan kristálytisztán megszólal ebben a Kórah fiai által szerzett, Isten lelke által ihletett zsoltárban. A témát, amely alapján szemléljük ezt a hosszú zsoltárt, az a kérdés adja elénk, amelyet így fogalmaz meg a zsoltáros, hogy miért féljek. Itt végig jelen van az emberi félelmek témája, amelyből kiutat, valóságos megoldást keres a zsoltáros. Miért féljek? Ez a kérdés, a félelem kérdése, a félelem témája, jelenléte egyetemes kérdés. Mindannyiunkat izgat, mindannyiunk számára probléma, akik ebben a testben élünk, akár hitben járunk, akár nem járunk hitben. Ezt az egyetemességet hangsúlyozza is a Zsoltár, mindjárt az első versekben, amikor megadja a felütést, hogy figyeljetek ide, egész nép, a föld minden lakója, gazdagok és szegények, előkelők és közemberek, mindenkinek szól ez az üzenet, ez az izgalmas téma, a kérdésfelvetés, miért féljek? Igen, Isten igéje Isten igéjének igénye, üzenete minden esetben egyetemes, tehát túl megy emberi érdekeken, politikán, társadalmi helyzeten, kontinenseken, kultúrákon, vallásokon. Isten igéje ilyen értelemben egyetemes, ilyen értelemben élő és ható. Miért féljek? Hiszen az a tapasztalatunk, és ez is egyetemes tapasztalat, hogy mindenki fél. Hát a hívő ember életében is jelen van a félelem, nem véletlenül kapjuk a Szentírásból az év minden napjára biztatást, hogy ne féljünk, ne féljetek, ne félj, mondja az Úr, mert az Úristen tudja, hogy amíg a testben élünk, életünk része a félelem. Ahogy Lovasi András énekes az egyik dalában, a Csiga című dalában megfogalmazta ezt, mindenki fél, Csiga, mindenki fél, hátra dőlni csak az Istennek ér. Egyetemes probléma, amire keressük az egyetemes isteni választ. És ez a probléma természetesen részletezhető, nem akarok belemenni, nincs erre idő, de hogy hány féleképpen jelenik meg a félelem az életünkben, folyamatos szorongásban, aggódásban, vagy éppen rettegésben. A folyamatos szorongás, feszültség, a félelemnek az a fajtája, amikor nem biztos, hogy tudjuk tárgyasítani a félelmet, hogy mitől félünk. Az aggódásban már tudjuk tárgyasítani, tehát meg tudjuk fogalmazni, hogy mi a félelmünk tárgya. A rettegésben pedig, a magyar kifejezés is jelzi, ez egy rettenetes állapot, urrá lesz rajtunk a szorongás, az aggódás, és a félelem, és eluralkodik rajtunk olyannyira, hogy tehetetlenné válunk. Mindannyian életszakaszaink során a félelemnek valamely formáját megtapasztalhatjuk. Ugye testvérem, rezonál a szíved erre az igére. És milyen választ tudunk mi adni, emberek? Milyen megoldást? Hogyan tudjuk egymást segíteni? Milyen gyógyszert tudunk felírni? Orvosok, nem orvosok, lelkészek, lelkigondozók, pszichológusok, pszichiáterek, nem tudom. Sorolhatnám még, hogy kik foglalkoznak ezzel a területtel. Hát egyértelműen válaszol, és ez lényeges teológiailag, a Zsoltáros erre a kérdésre, hogy mit tudunk mi segíteni, emberek, ebben a helyzetben. Én mondok bölcs mondásokat, értelmes gondolatokat, a szívem gondolatait, hangsúlyozza Zsoltár írója, a bölcsesség irodalom kifejezéseit használva. De amíg ezek csak az én értelmemből fakadnak, az én bölcsességemből, az én szívem gondolatai, addig csak nagyon részben, vagy alig tudok segíteni a másokon, a másik emberen. A Zsoltáros kimondja a lényeget, amikor azt mondja, hogy az emberi félelmek kapcsán itt egy példázatos talányról van szó. Egy példázatos talányról, vagyis, hogy elsősorban nem az embernél, az Istennél, az élő Istennél van a megoldás, aki természetesen felhasznál ebben emberi eszközöket. Az Úrhoz kell menekülni, hogyha gyógyulást akarunk a félelmeinkkel kapcsolatban. Sőt, ugye hárfa kísérettel adja elő ezt a Zsoltárt Kórak és fiai. Hát a hárfa kísérettel az jutott eszembe, hogy ez a zeneterápiának egyik eszköze is lehet. Nagyon tisztelem a terápiás eljárásokat, nekem soha egyik nem jött be még, és ezzel nem akarok cinikus lenni, bizonyos esetben egy határig, hozzáteszem hitben járva, segíthetnek. De példázatos talány, nem embernél, Istennél van a megoldás, és innen kiindulva lehet az ember eszköz a segítségben. És ezt ezért nagyon fontos tisztázni mindjárt az elején, mert hát nézzük meg, hogy a Zsoltár mit mond egészen nyersen, egészen világosan arról, hogy hát miért féljek, miért féljünk. Hát, kedves testvérek, hát nézzetek körül, hát van okunk félni. Hát bőven van okunk félni, és most ugyan gyönyörű napsütéses vasárnapunk van a nyár kezdetén, talán többen ülnek kint az udvaron, mint bent a templomban, remélem ők is hallják az ige hirdetést, de most ettől elvonatkoztatva figyeljünk arra, hogy a Zsoltáros egészen konkrétan, reálisan, nyersen hogyan fogalmazza meg azt, hogy igen, hát van okunk félni. Félelmetes ez a bűnrontott a világ, félelmetes ez az Istentől eltávolodott, hasadt világ. Ha egyszer egy ügy hátterébe tekintünk, hogy igazán belelátunk valamibe, akkor megrettenünk, hogy minden mögött ott van valami nem tiszta dolog, valami mutyi, valami összeszövetkezés. Rettenetes ez a világ a maga rendszerében, azt, amit látunk, még a jólét idején is, nem említve háborúkat, az egészen rettenetes dolgokat. Félni a gonosz napokon, mert gonoszak ezek a napok. A Zsoltáros alattomos bűnösökről beszél, dicsekvő gazdagokról, vagyonosokról, akik mindent megengedhetnek maguknak, azt gondolják. Nem megyek tovább, értitek, én csak a Zsoltárt mondom vissza, amit hallottatok, újra mondom. Félelmetes világ, bűnös rendszerek minden tekintetben, és a fő probléma, amiről igazán beszélni kell, és amit szintén nem ken el a Zsoltár írója, az a halál. A fő probléma a halál. Két héttel ezelőtt is beszéltünk erről, utal a Zsoltár rá most is. Az ember fiatalon azt hiszi, hogy övi a világ, hát jól teszi, az egy csodálatos korszak. Előtte az élet, akkor lenne beteg az illető, ha nem így érezné, és hogy örökké élünk, és ezen a földön, és hogy mi soha nem betegszünk meg, és a másik idősödik meg, meg a másik hal meg, mi soha nem fogunk meghalni, és egy csettintés, letelik az emberi élet, és az ember azt gondolja, hogy megúszta a sírgödröt, már pedig nem, és eltűnünk, és micsoda kemény kifejezés, mint az állat, kimúlunk ebből a világból, és a bölcs és az ostoba ugyanúgy, mint a szegény és a gazdag, a közember és a hírnévvel rendelkező, és ebben nincs különbség, és bele sajdult a szívem, mert láttam már ilyet, hogy amiért küzdöttünk, amiért harcoltunk, az másé lesz. Félelmetes. Ez a világ, félelmetesek emberileg, hit nélkül a kilátások, a fő probléma, a halál problémája, ebből fakad ebben a világban minden pótcselekvés, pótszer, életélvezet, hedonizmus, a jelen élvezete, a carpe diem, a munkamánia, most itt nekem azonnal mindent, mert nincs idő, mert van halál, ezért vagyunk irigyek, ezért nem tudunk elégedettek lenni, mert van halál. Ez a diagnózis, tehát elvileg, Isten nélkül, ha csak a tényekre tekintünk, erről szól ez a Zsoltár, és én csak arról szólhatok, amiről a Zsoltár az alap ége szól, ezt tárja elénk. Kedves testvérek, van miért félni. És a Zsoltáros hozzáteszi egyetlen egy mondatba, kiemeltem. A textusban is aláhúzva megnyomtam, amikor olvastam, az ember nem tudja megváltani magát, nem tudja kiváltani magát ebből a helyzetből. Az ember részéről az alapvető problémákat illetően nincs megoldás. És olvassuk itt is, mint a Zsoltárokban sok helyen ezt a két betűt, ezt az üdvözítő újongásra, háladásra, magasztalásra késztető fordulatot, hogy de. Szóval ide szerettem volna megérkezni, és lélegezzetek fel, mert van megoldás. Ez az egyetlen megoldás. De engem az Isten kivált a holtak hazájából, és magához vesz, mondjuk több eszámban minket, az Isten kivált, kiváltott Krisztusban a holtak hazájából, és magához vett bennünket. Ennél konkrétabban, világosabban, arról az evangéliumról szólni, ami Jézus Krisztusban beteljesedett, nem lehetséges. Ez az egyetlen megoldás. Igen, testvéreim, van halál, és Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Kivált bennünket az Isten Jézus Krisztusban. A fogalom, a kép, a kifejezés ismer, de hadd magyarázzam meg. Kiváltani valakit olyan, mint amikor valaki börtönben van, és leteszem érte az óvadékot, hogy kihozzam, vagy valaki eladósodott, és kifizetem helyette az adósságot, vagy még tovább bemegyek helyette, és én ülöm le helyette a büntetést, helyette elszenvedem. Jézus Krisztusban ez történt. Isten bárányaként letette érettünk az óvadékot, kihozott bennünket a bűn, a betegség és a halál fogságából, bement oda helyettünk, megjárta érettünk a mélységek mélységét Isten bárányaként, és hatalmas úrként legyőzte a börtönt, és legyőzte a fogságot. Ez a megváltás csodája, ezért, hogy az apostol a római levélben írja, ez már a miénk, mi meghaltunk Krisztussal, és feltámadtunk Krisztussal, Isten Krisztusban kiváltott bennünket a holtak hazájából, és magához vett bennünket, az örök élet már a miénk. Értitek, Isten bárányaként bement a börtönbe, Isten embersége Krisztusban, és legyőzte a halált, lerombolta a börtönt, Jézus Krisztus istensége, isteni hatalma egyszerre. Én akárhányszor báránykát látok, mindig eszembe jut az evangélium, mi az Isten báránya, aki megoldotta az életünket, aki kiváltott bennünket a holtak hazájából. A bárány egy csendes állat, de a szemébe tekintesz, egy értelmes állat, aki csendesen legelészik, aki lehajtott fejjel némán tűri, amikor nyírják, és szinte szó nélkül, amikor átvágják a torkát, a szemében szinte könnycsepp van, alázattal oda áldozza magát a másikért, erre ember nem képes, ez az isteni szeretet. Ez az evangélium, kedves testvéreim, hogy de engem Isten, de minket Isten kiváltott a holtak hazájából, és magához vett bennünket, és ez már a valóság. Igen, ez az evangélium, ez az örömhír, amit a mai Isten tiszteletről magunkkal vihetünk. És innentől kezdve, kedves testvéreim, nem kell törődnünk semmi mással. A Zsoltáros kimondja ezt is, az egyik igeversben határozottan ott volt ez az intés, hogy ne törődj azzal, amit testi szemekkel látsz, a csillogó látszattal, Csak járjon át téged az evangélium, a szabadítás öröme, és add tovább, hirdesd másoknak a Jézus Krisztusi ígét. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A többi egészen egyszerűen nem érdekes. Ahogy Márai Sándor mondta, hogy az ember életében beköszönt egy olyan életkor, amikor már csak az ünnep létezik, és a többi nem érdekes. És ez az életkor akkor köszönt be, amikor megtapasztalod az Isten Jézus Krisztusban közölt kegyelmét, hogy van megoldás, és ez alapvetően mindent átalakít, és onnantól kezdve minden élethelyzetben reményteli ünneppé, örömmé lesz az élet, és az apró csillogó talmi, lehúzó részletek ilyen értelemben nem számítanak. Döbbenjünk rá arra, hogy kegyelem alatt vagyunk, hogy milyen drága ez a kegyelem. Érted, testvérem? Ezzel fejezem be, milyen drága ez a kegyelem, attól drága ez a krisztusi kegyelem, hogy Isten ingyen oda ajándékozza nekünk a Jézus Krisztusban, attól drága, hogy ingyen való ez a kegyelem, kiválasztó kegyelmét aktivizálja bennünk, hogy mi ezt elfogadhassuk, és azzal, kedves testvérem, hogy itt vagy, azzal már Isten jelzi, hogy te kiválasztott vagy, hogy hallottad ezt az igehirdetést, hogy valamennyire tudtál erre figyelni, hogy elvitted ezt az örömüzenetet, már tied ez a drága kegyelem, ez a drága válság, amit ingyen adott oda Isten Jézus Krisztusban. Miért féljek? Hát testi szemekkel van okunk, lenne okunk félni, de mi hitben járunk, nem látásban. Isten megszabadított bennünket a Jézus Krisztusban. Tele vagyunk örömmel, reménységgel, hálaadással és szolgálattal. Mondd másoknak, ez nem terápia, ez igehirdetés, ez bizonyságtétel, amelyben Isten eszköze leszel. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, aki atyánká lettél a Jézus Krisztusban. Áldunk téged, aki kiválasztasz bennünket halálos félelmeink nyomorúságai közül, aki hatalmaddal ott cselekszel, ahol mi teljesen tehetetlenek vagyunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megláthassuk drága váltságod örömhírének ingyen kegyelmét, hogy a félelmek között csak te benned bízzunk, és ne csak arra tekintsünk, amit a testi szemeinkkel látunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne az vezessen minket, amit gyarló gondolataink és indulataink cikázva képeznek bennünk. És segíts bennünket arra, Urunk, hogy félelmeket feloldó örömhíred képviselői lehessünk ebben a világban. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért, gyülekezetünkért, népedért, az elesettekért, a betegekért, külön hálát adva egy gyülekezetben szolgáló testvérünkért, aki nemrégiben töltötte be 85. születésnapját, aki most is itt van közöttünk, aki ma is szolgál közöttünk évtizedek óta. Kérünk téged, Urunk, áld meg őt, életét, szeretteit, és add, Urunk, hogy egészségben még sokáig együtt építhessük a Te országodat itt Balatonalmádiban. Közben járó könyörgést mondunk hazánkért, az egész világért, a vezetőkért és a vezetettekért egyaránt. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, egyszülött fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.